Kolyi László az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke és Grabarics Gábor, a Grabarics építőipari Kft. Tulajdonosa és vezetője az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Ugye rövid szünet előtt beszéltünk a munkaerőhiányról, a szakképzett munkaerőhiányról, és Kolyi László arról beszélt, hogy elkerülhetetlen, hogy a hatékonyság javuljon a magyarországi építőiparban is, ahogy máshol is. Ugye van egy ilyen átlagos szám, azt mondják közgazdászok, hogy nagyjából Magyarországon az iparnak és a vele értük az építőipar is nagyjából a harmada a hatékonyság, mint mondjuk Ausztriában. Mennyi idő alatt lehet ezt ledolgozni? Mire számít a szakszövetség? Kolyi László.
Én azért az építési ágazatban ezt a harmadát túlzásnak tartom.
Mennyi ön szerint a lemaradásunk?
Én szerintem inkább 40% a lemaradásunk hatékonyságban. És arról már beszéltünk, hogy komoly gépesítés kell, hiszen az építőipar az elmúlt 10-ben különösebben saját beruházásokat nem hajtott végre, tisztelet a kivételnek, mert nem érte meg, nem volt piac. És amiről mindenképp kell beszélnünk, ugye az a képzés. Ma Magyarországon a építőipari iskolarendszerű szakképzés szerintünk túlzottan elaprózott, ahhoz képest, hogy mennyi gyerek van. Különösen elaprózott a gyakorlati képzés. Ezért az Évosz, hát a nagy cégek közreműködésével régről mondja, hogy ezen változtatni kellene még akkor is, hogyha komoly érdekeket sért. Kevés számú, 5-7 olyan ágazati, gyakorlati képzőközpontra, vagy üzemek közötti képzőközpontra lenne szükség, ami Ausztriában, Németországban, mindenhol működik is, ahol nagyon jó felszerelt, a tanárok jól megfizetettsége mellett vannak ott a gyerekek, és a cégeknek az érdekeltségét ebben meg kell teremteni. Tehát én azt gondolom, hogy a szakképzés legelején a cégeknek kellene a gyerekekkel szerződni, ők szívesen fizetik oda a pénzt, ahol építőipari szakmunkásokat képeznek, különösen, hogyha a gyakorlati képzés ügyeibe beleszólhatnak, ezeket a folyamatokat ellenőrizhetik is, minimum egy ilyen pilot projekt jelleggel ezt Magyarországon be kellene indítani, föl kellene vállalni, de minek utána 15 év múlva se fog annyi gyerek kijönni ezekből az szakiskolákból, amire nekünk jó esetben szükségünk lenne, ezért a felnőtt képzésre, továbbképzésre sokkal nagyobb gondot kell fordítani.
De azt, amit szakképzés ügyében mondott, ezt még gazdasági újságírók ugyanebben a feltételes módban nagyjából 25 éve halljuk. Ön szerint miért nem történt semmi, és most fog-e vajon történni valami? Mire gondol?
Remélem, hogy fog történni, és azért nem történt, mert annak az állami intézményi oktatási struktúrának borzasztóan erős az érdekképviseleti rendszere, ami ma ezt a képzést végzi. Tehát azért tudomásul kell venni, hogyha nincs gyerek, akkor nem biztos, hogy ennyi képzőintézményre van szükség.
Tehát az iskolák a hibásak, ön úgy látja?
Nem. Én azt hiszem, hogy ez szabályozási kérdés és kormányzati feladat, hogyha alapvetően Magyarországon állami képzés és állami oktatás van, mert most ugye alapvetően erről beszélünk, tehát nem az egyházi iskolákról vagy alapítványi iskolákról beszélek, akkor aki ennek a hálózatnak a fenntartója, annak kell ezt az egészet végig gondolni. Mi azt mondjuk, hogy nekünk nem kell ennyi gyakorlati képzőhely, hiszen rosszul felszereltek, kevés gyerek lézenk benne, a tanárokét nincsenek megfizetve, egy optimálisabb struktúrát kell kialakítani.
Grabarics Gábor, elég vonzó ön szerint ma már az építőipar ahhoz, hogy mondjuk amikor a 14 évesek pályát választanak, akkor ez egy jelentős, vagy egy értelmes opció legyen? Hogy látja?
Mindenképpen vonzóbb, mint néhány évvel ezelőtt volt. Nehéz válaszolni egy olyan embernek, akinek tulajdonképpen mindene az építés, tehát ezt a szakmát jó magam, illetve a munkatársam is nagyon, nagyon szeretjük, bár néha nagyon nehéz. Aki tenni akaró alkat, aki aktív, az nagyon gyakran köt ki ezen a pályán, és azok a fiatalok, akik alkotni akarnak, azt gondolom, akár a tervezési oldalt, akár a kivitelező oldalt választják, jó helyre kerülnek. Mivel én egy picit elfogult vagyok, lehet, hogy nem tudok objektív választ adni, de én bízom abban, hogy mindenféleképpen vonzóbb, mint néhány évvel ezelőtt.
De bocsáss meg, de mit lát? Tehát, hogy nyilván látja, hogy tavaly jött mondjuk 5 fiatal az a céghez, most jött 8, vagy most csak 3?
Tehát ha a gyerekek, én úgy értettem a kérdést, hogy a gyerekek vonatkozásában.
Erre is vonatkozott.
Tehát ha a 14 éves gyermek a szüleivel otthon beszélget, és próbálják a jövőt vizionálni, akkor azt látják, hogy azért az építőiparban a belátható időn belül, tehát amikor ő végezni fog, akkor még mindig jó évek lesznek. Tehát az ember valahol a jelenből tud kiindulni, amikor ilyen döntést hoz, és próbálja behatárolni, tehát próbálja megsatszolni a jövőt. Ma, akik az építőiparról beszélgetnek, azt gondolom, hogy egy vonzó jövő előtt álló ágazat ról tudnak beszélgetni.
Mi az, amit a cégek hozzá tudnak tenni ahhoz a másfajta képzési rendszerhez, amit Kói László az imént elmondott szükségesnek? Tehát ön például személy szerint, ha egy személyes vállalást kéne tenni, mit tenne hozzá, hogy legyenek jó szakemberei a következő 5-15-20 évben is?
Mivel nagyon régen a mi központunk Dunai városban van, mi ott sok évvel ezelőtt megvásároltunk már két képző céget, ahol a szakmunkás, építőipari szakmunkás képzés folyt. Ezeket egyesítettük, ezt a céget, és próbáltuk bekapcsolni a saját vérkeringésünkbe. Nagyon sok akadályba ütköztünk, mivel a munkánk jelentős része nem helyben, az 50 ezres városban történik, hanem vidéken. Egyáltalán szinte megoldhatatlan problémát jelentett az, hogy elvigyük a gyerekeket vidékre, akár a munkaidő, akár a közlekedés. Első években még a közlekedését a gyerekeknek támogatta az állam, utána elvették ezt a támogatást. Nagyon nem éri meg egy cégnek, mondjuk egy 9 fős mikrobusszal egy oktatót, meg egy 8 fős tanuló csapatot felhozni Budapestre, itt 6 órát dolgoztatni, majd hazavinni. Ha erre nincs támogatás, ez egy abszolút veszteség. Tehát nem feltétlen lehet ezt mindenkinek vállalni, nem tudják ezt nagyon sokan vállalni. Ez volt, amikor 150-160 gyermek volt, mára valahol 30-nál járunk. Tehát de közben nem volt két egyforma év. Tehát úgy tessék elképzelni, hogy a szabályozók állandóan változtak. Volt olyan, amikor mondták, hogy mostantól kezdve 16 éves korukig a gyerekek nem emelhetnek, csak 15 kilót vagy, nem is tudom. Tehát olyan furcsa dolgok jöttek, hogy nem tudtuk kezelni ezt a dolgot. Tehát valahogy egyszerűbben, tisztában kell hozzáállni ezzel a dologhoz. Az, hogy régen az általános iskolai közepes tanulók mentek szakmunkásképzőbe, ott egy hétig iskolába jártak, egy hétig oktatásban volt részük, akár tanműhelybe, akár vállalatokhoz kerültek, felsőbb években már kint voltak brigádba, építőipari nagyvállalatoknál. Ez egy egyszerű, tiszta, átlátható dolog volt. Nem akarnak ezek a gyerekek feszülő izomzattal, tele energiával, nem akarnak énekórára járni, nem akarnak túl sok irodalmat hallgatni, ők le akarják vezetni az energiájukat, méghozzá kétkezi munkával tulajdonképpen. Ha ettől elveszük a kedvüket, és unatkozásra késztetjük őket, akkor nagy hibát követünk el.
Ki fogja a korszerű technológiát kezelni, hogyha az építőipari szakmunkások nem tanulnak idegen nyelvet, irodalmat, szövegértést, matematikát, számítástechnikát? Grabarics Gábor?
Igen, erről a képzésről azt gondolom önállóan órákat lehetne beszélni, tehát egy fantasztikus széles skálán mozognak a problémák. A tananyag. Tehát mind a mellett, amit már eddig elmondtunk, a tananyag jelentős része korszerűtlen. Tehát azzal a technológiával, amivel ma építjük itt Magyarországon vagy Európában a házakat, azzal az iskolában alig-alig találkoznak a gyerekek. Még mindig egy hagyományos átcsolat, amit lehet, hogy az első órában meg kell mutatni, hogy mik az alapok, de hogy ma mivel dolgozunk a jövőbe, és mivel fogunk dolgozni, és azt hogy kell használni, ezeket az oktatás szinte nem is érinti. Ez is egy nagyon nagy probléma. Tehát a tanulási folyamat, az egyébként tanulni, dolgozni akaró fiataloknál, szakmunkás vizsga után kezdődik igazából, tehát azt mondom, hogy meg is hosszabbodnak a tanuló éveik, mert kint, amikor már munkavállalóként bekerülnek egy csapatba, szerencsés esetben ez a csapat húzza magával a fiatalt, és van türelme tanítgatni, van türelme ahhoz, hogy esetleg a brigád teljesítményt lerontva hónapokig még csak botorkál közöttük, és vannak olyan lojálisak hozzá, hogy húzzák magukkal, akkor annak a fiatalnak szerencséje van, de a 3 éves szakmunkás képzése az kitolódik mondjuk 4,5 évre.
Beszéltünk már a piaci struktúráról, ugye azt mondta Kói László beszélgetésünk első felében, hogy a válság után az a tisztulás, amit sokan vártak, ez talán elmaradt. hogy látja, mennyire megbízható ma ez a piac, hogy azt mondta, hogy érdemes lenne ugye megbízó oldalon, akár a magánberuházásoknál, akár az államiaknál, ugye erre nyilván odafigyelni, de hát van választék, tehát hogy megteheti azt meg tudja tenni azt ma mondjuk egy magánberuházó, hogy alaposan megszűri a jelentkezőket, az állatadókat, Kói László? És hova tud fordulni például önökhöz?
Tulajdonképpen az első lépés az lenne, és mindegy, hogy ez a megrendelő most egy magyar állampolgár, a magyar kormány, vagy egy magánmegrendelő, hogy maguk a projektek a lehető legrészletesebben legyenek átgondolva, úgymond előkészítve. Minél részletesebben a kivitelező építőipar és annak a tisztességesebb része annak örül, hogyha szinte kiviteli terv mélységben kap anyagokat, és arra kell neki ajánlatot adni, hogy minél kevesebb legyen a homályos pont, vagy az előre nem látható dolog, minél kevesebb legyen, ugye ez nagyon fontos lenne. Leginkább még a magánmegrendelői, céges magánmegrendelői vagy ingatlanfejlesztői oldalon találkozunk azzal, hogy igazán elő vannak készítve a dolgok. De a lakossági vagy a kormányzati oldalon is sokszor van az, hogy kellő időt, figyelmet nem kap az előkészítés. És nyilvánvalóan, hogy borzasztóan fontos az, hogy a vállalkozási szerződés, amiben mi ennek a létesítménynek a kivitelezését fölvállaljuk, hogy az úgy szoktuk mondani, hogy egyenszilárdságú legyen. Tehát jogokban és kötelmekben ne legyen agyonnyomva a kivitelező vagy a generál kivitelező, tehát itt az arányosság borzasztóan fontos. És hogyha ezek megvannak, akkor ezekhez a kivitelezőket is meg lehet találni.
Jó, mit tesz a szakma a megtisztulásért? Most ugye arról beszélt, hogy a megbízóknak mit kellene tenni azért, hogy ez egyszerűbb legyen. Mit kellene önöknek tenni ön szerint, hogy a kalandorok eltűnjenek a piacról?
Tulajdonképpen én azt mondom, hogy ha valaki tisztességes vállalkozónak próbálja magát fölvállalni, és az is, az első lépés az lenne, hogy ugye kevesen tudják, hogy a kivitelező építőiparnak kötelező a szakmai regisztrációja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamari rendszerben. 94 ezer vállalkozást mond a KSH, a NAV azt mondja, hogy neki 82 ezerrel van üzleti kapcsolata, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara pedig azt mondja, hogy kb. 70 ezer vállalkozást regisztrálja magát. Tehát aki már eljut odáig, hogy regisztrálja magát, adja a pontos adatait, adja a referenciáit, adja mindenféle elérhetőségét, utána nézési lehetőséget, én ezt tartom egy első lépésnek. Tehát most mindegy, hogy megrendelői oldalról, vagy nekünk egy alvállalkozó keresése oldaláról is, az egy támpont, hogyha valaki adja az adatot egy ilyen regisztrációba, hogy talán kiszámíthatóbb. Tehát én ezt ajánlom figyelembe, másrészt pedig azt, hogy nagyon sok helyen lehet a cégek után érdeklődni, és ez egy érdekes dolog, hogy ma Magyarországon, különösen lakossági körben, ha valaki elmegy egy vasolót megvenni, akkor nagyon körültekintően veszi meg a vasolóját. Ha pedig egy nagyértékű családi házba vagy egy társasházba akar beszállni, ott pedig kellő figyelemmel nincs. És sajnálják a pénzt megrendelő oldalról sokszor, hogy a szaktudás meglegyen. Időnként olyan becsült értékekkel találkozunk még a közbeszerzési piacon is, ami 25-30%-kal eltér attól a valós értéktől, amire aztán a generál kivitelezők megadják az ajánlatot. Tehát én értem én az a kérdés, hogy maguknak a kivitelezőknek mit kell tenni, és én most elsősorban a megrendelőkről beszéltem. Tehát mit mondjak én annak, aki adott esetben nem akar tisztességes vállalkozó lenni, hogy mit csináljon ahhoz, hogy tisztességes legyen? Hát azt kell csinálnia, hogy a vállalkozási szerződésben korrekt árat, határidőt, minőséget kell ajánlania, neki kell élen járni, még akkor is, hogyha valaki a 27%-os áfát meg akarja spórolni, hogy írásba szeretnék szerződni, hogy ne érje meglepetése a megrendelőt, se a kivitelezőt. Lehet, hogy szörnyű dolog, amit mondok, de a lakossági piacon az esetek 80%-a a mai napig nincsenek írásos szerződések. Na most nem a közepes vagy nagyobb értékű munkákról beszélek, ott pedig az egyértelműségre kell törekedni, hogy mind a megrendelő, mind a kivitelező számon kérhető legyen.
Gravaris Gábor, a piaci szereplőknek ön szerint milyen mozgásterük van, hogy segítsék a piac megtisztulását?
A azt gondolom, hogy viszonylag korlátozott. Tehát én egy generál kivitelező cég szemszögéből tudok választ adni erre a kérdésre. Mi nagyon körültekintő szerződéses gyakorlatot honosítottunk meg. Nyilván a jogászaink segítségével megnézzük, hogy annak a cégnek van-e múltja, adott-e le mérleget, nincs-e ellene valamilyen eljárás. Heti cégfigyelő rendszerünk van, ami az országos felelhető adatbázisokat éjszakánként végigpásztázza, és heti jelentést kapunk. A velünk kapcsolatban álló, mint egy 4500 cég pillanatnyi állásáról.
Tehát, ha ők valaki, a beszállítóik vagy a megrendelőik?
A beszállítói, alvállalkozói és beszállítói oldal, illetve benne van a megrendelő is, de a problémák általában a vállalkozói vonalon szoktak jelentkezni, tehát ha egy navos végrehajtás kerül valakire, már azt is látjuk heti pontossággal. Ennek ellenére szinte törvényszerű minden generál projektünkön egy vagy két problémás alvállalkozó becsúszik a rendszerbe.
Mit tesznek ilyenkor?
Ilyenkor először is úgy kell pótolni ennek az alvállalkozónak a kapacitását, aki valamiért nem tud teljesíteni, hogy a megrendelő ezt lehetőleg ne vegye észre. Tehát úgy kell pótolnunk, helyette valaki mást behozni, akinél már biztosra megyünk, akit már ismerünk a korábbi munkatapasztalatból, hogy ezt a megrendelő ne érzékelje. És cégen belül szintén körbeírjuk, a minden projektvezető, minden mérnök tudjon arról, hogy kik azok a cégek, akik legközelebb nem szabad meg, nem hogy behozni az építkezésekre, hanem nem is szabad megszólítani, hogy dolgozzon velünk. Ennél sokkal többet nem tudunk, amikben még talán nagyon aktívak vagyunk. Kicsit büszke is lehetek rá, hogy elsők voltunk, akik a generál kivitelező cégek közül, akik a szelektív hulladék gyűjtést az építkezésen bevezettük sok-sok évvel ezelőtt. Ez az kell, hogy minden személygyűjtő edényre kiírjuk, hogyan mit szabad beletenni. És ezt meg kellett tanítatni az alvállalkozókkal. Nagyon sok konténert kellett kiborítani és újra tölteni a megfelelő anyagokkal, hogy megszokják. És amikor érkezik egy új számunkra még idegen cég, akkor látjuk, hogy mi a különbség a már korábban velünk dolgozó cégek között, és mi van egy újnál, akinél a munkakultúra még nincs olyan szinten, hogy ilyenekre odafigyeljen. Most mivel bővültünk, több ilyen cég érkezett hozzánk is, és bizony nincs könnyű dolgunk velük. Cégen belül is higulás tapasztalható, tehát ha valakinek eddig volt egy 10 fős jó kis csapata, és ő most felduzzasztotta a csapatát 16 főre, nem biztos, hogy az a 6 fő az olyan színvonalú, mint amilyen korábban volt.
Beszéltünk már technológiáról, a kivitelezési technológiákról. Beszéljünk egy picit a használt anyagokról, vagy akár a tervekről is. Ezen a területen mi a helyzet, Kói László? Tehát, hogy azt mondta, hogy nyilván a magyar építőiparnak a technológiában fel kellene zárkózni, most jön a fejlesztés. Mennyire építünk elég korszerű anyagokból Magyarországon?
Tulajdonképpen a mai magyar kivitelező társadalom mindent meg tud építeni, amit a megrendelő kér. Tehát világszínvonalú létesítményeink vannak, megint csak oda kell visszamennem, hogy a projekt nem a kivitelezővel kezdődik, hanem a megrendelővel. Mindent meg tudunk építeni, a mi felelősségünk az, hogy árérték arányosak legyenek a dolgok. De hogyha néhány problémáról, vagy jelenségről szabad említést tenni, például Magyarországon a tervezői társadalom is egy kicsit amorf, tehát egyetlen egy olyan tervező cég van ma Magyarországon, aki nagy cégnek minősíthető, hogy legalább 250 tervezőt össze tud fogni, és két kezünkön meg tudjuk számolni azokat a cégeket, akiknek legalább 30 tervezője van. Tehát borzasztóan elaprózódott, inkább a 10 fő alatti tervezői csoportok vannak, akik közepes meg nagyobb létesítmények teljes körű megtervezésére nem alkalmasak. Tehát mi arra számítunk, hogy itt változásoknak kell történnie, ugyanígy a kivitelezési szervezeti struktúrában is. Ma nagyon kevés azoknak a cégeknek a száma, akik mondjuk 100 millió és 1 milliárd forint közötti nagyságrendű műszaki kapacitással rendelkezve ilyen értékű projekteket tudnak nagyon jól megépíteni. Tehát ezeknek kevés a száma, ezért borzasztóan fontos, hogy minél több ilyen szervezet legyen, és persze ez ilyen találgatása jövőben nézve. Tehát nem hiszem, hogy Magyarországon 80 ezer ezer mikroépítési kisvállalkozóra van szükség, akik 10 főtől vagy 5 főtől kevesebbet foglalkoztatnak. Valószínűleg az is fog történni, hogy itt egy átrendeződés lesz. Tehát ugye mi a gazdasági rendszerváltáskor a legjobb szakembereinkből csináltunk kényszervállalkozót, azért lett ilyen rengeteg mikrovállalkozó, akik most 65 évesek lesznek, és sokszor ezekben a mikrovállalkozásokban ő az egyedüli érték, aki most el akar menni nyugdíjba. És tulajdonképpen abba bíznak a közepes és nagyobb cégek, és én magam is, hogy az ott neki lévő 3-4 embere nem akar egyéni vállalkozó lenni, hanem megfelelő körülmények közé elmegy a közepes és nagyobb cégekhez alkalmazóként dolgozni, és akkor kialakulhat egy olyan szervezeti struktúra is, ami jobban összhangban van a megrendelői projekt nagyságrendi struktúrákkal.
Ha nem alakul ez ki? Tehát ha mondjuk nem mennek el a nagy céghez dolgozni, vagy elmennek külföldre dolgozni?
Én abba bízom, hogy ez csak egy ilyen hipotetikus kérdés, nem ez fog történni. Tehát azért az építőipar a múlt évben 13%-os, az idén is durván egy 10%-os béremelést kénytelen végrehajtani, hogy munkása legyen, és szép csendesen közelítjük azt, hogyha egy jó szakmunkásról beszélek, tehát nem be se tanított segédmunkásról, hogy igaz, hogy 200-220 órát dolgozik, lehet érte egy húzós hónapba, de lehet, hogy a 300 ezer forint nettót már megkeresi. És hogy most azt látjuk, hogy már nem megy el több szakmunkásunk, mint amennyi visszajön Nyugat-Európából, és hát reméljük, hogy a piac tudomásul veszi, hogy nekünk a szakmunkást meg kell fizetni, és a piac is megfizeti.
Kói László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke és Grabarics Gábor építési nagyvállalkozó volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük szépen, hogy eljöttek hozzánk.
Köszönjük szépen.
A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető Klavai Rihárd. Minden jót, viszont hallásra.